Páncél László itt a vendégünk a Marosvásárhelyi Rádió stúdiójában. Önnek egy érdekes története van. Pár szót, hogyha mondana magáról és az életéről.
1957. augusztus 1-én születtem itt Marosvásárhelyen. Munkásszülők gyerekeként nőttem föl, két testvérem volt, akik sajnos meg vannak halva. Az egyik bátyám az most halt meg 2 hete, majd valami történetet, amit el fogok mondani, abból majd az is tükröződik, hogy egy gyönyörű házas élet után kikerültem az útra, és fedél nélkül rengeteg ruhám volt, mert mindig szépen szerettem öltözködni.
Azokat most is nagyon elegáns.
Köszönöm szépen, valahogy kezdek visszarázódni, de minden holmimat, mindenemet, aranyaimat, mindent otthon hagytam, és egy kemény depressziós állapotba kerültem, amiből az 1 évet még a lakásban voltam, a közös lakásunkban, a Kárpátok sétányán egy gyönyörű felújított szuper lakásban, és a végén 1,5 évet az utcán töltöttem. 1 szál ruhába, és voltak olyan napok, hogy nem ettem semmit, hányottam. Azok az emberek, akik tiszteltek és nagy alázattal köszöntek, azok mind hátat fordítottak, kivéve egy nagyon, de nagyon jó barátomat, aki szomszédom is volt, Moldován Bogdán sebészfőorvost, aki, mikor megtudta, hogy velem mi történik, hát tulajdonképpen az úgy tudódott ki, hogy szintén egy kedves szomszédomnak a kislánya, aki Magyarországon él, hazalátogatott, és én nem vettem észre, mert a mozaikon aludtam, és lefényképezett, és azt a fényképet elküldte Bogdánnak.
Régi ismerősök voltak?
Persze.
Erre később szerettem volna kitérni, de hogyha már említette, akkor mondja végig a történetet.
És rögtön autóba ült, mert ő valamikor itt Marosvásárhelyen dolgozott, a sebészeten, az egyes sebészeten, és utána pedig nagyon sok éven keresztül Franciaországba, Svájcba, van egy szenzációs felesége, Andrea Köpulna nőgyógyász doktor úrnak, Isten nyugtassa a lánya, és persze családostól voltak elmenve, ez egy körülbelül egy olyan 16 év, és utána pedig egyenesen Brassóba mentek a Szentú Konstantin magánkórházba, melyiknek egyik vezető pilonjai is, és rengeteg életet mentett meg, ahogy megmentette az enyémet is, mondjuk nem szikével, de
támogatás a lelki,
és mi úgy is nevezzük, mind a hárman egymástől lelki testvérek vagyunk, mert kérem, a család nekem hátat fordított.
Önnek mi a foglalkozása?
Én az foglalkozásom eleinte, mint szimpla munkás kezdtem, utána tovább tanultam, és középfokú végzettséggel, technikummal. Dolgoztam, mint igazgató is voltam, dolgoztam, mint technikus is, dolgoztam, mint beszerző is, mindenféleképpen. Most szintén Bogdánnak köszönhetőleg a Passion Panzióban vagyok recepciós.
Azt mondta, hogy a válás után került az utcára, tehát a munkája nem segítette abban, vagy pedig pont azért veszített el a munkáját, mert depresszióba is esett?
Igen. És amire nem vagyok büszke, neki fogtam keményen inni, és ez sajnos nem szabad ezt csinálni.
Az utcai életről nagyon keveset tudunk mi, akik hát, nem tapasztaltuk meg ezt az élethelyzetet.
Ajánlom tiszta szívből, hogy ne is tessenek megtapasztalni. Mindig kerültem azokat a hajléktalan embereket, pedig én is azok közé sorolhattam magam, de én magam nem éreztem annak. Egyáltalán nem éreztem annak.
Tehát nem barátkozott velem?
Nem, egyáltalán. Nem, szóba álltak velem, hát szót váltottam velük, de nem. Mert különben a Kárpátok sétányának arról a részéről, ahol laktam, én onnan el nem mozdultam. Ott köröztem, ott van egy szenzációs park, oda leültem.
És hol aludt?
Hát épp erre akarok kiukadni. Hát volt úgy, hogy padon.
Télen
volt egy periódus, amikor a Gát utcai Maros panzió, volt pénzem, és a Maros panzióba aludtam 2016 novemberétől egészen 2017 áprilisáig, amikor már pénz nem volt. De tulajdonképpen azt kellett volna mondanom, hogy 2011-ben történt egy olyan dolog a családunkban, meghalt a sógornőm, aki mellrákkal volt diagnosztizálva, és akkor történt egy olyan elhidegülés a volt nejem részéről felém, mivel rengeteg embert ismerek, nagyon sok orvosbarátom van, meg minden, én felajánlottam, a sógornőm Magyarországon élt, ott is el tudtam volna intézni. Hát vissza voltam utasítva, hogy hát ő természetgyógyász, ő kigyógyítja magát. Hát úgy kigyógyította, hogy szépen a földbe került. Na és akkor történt egy elhidegülés, és akkor kezdtem inni tulajdonképpen.
Tehát mielőtt még elváltak volna
De minden kötelességemet elvégeztem a családom iránt. Van egy 36 éves fiam, persze nem volt már itt, nem élt itt, ő Amerikában él kint, 2007-től 8 évet Magyarországon, és utána pedig Amerikába került.
És nem segítette, nem támogatta?
Épp erre is ki fogok lyukadni, hát akkor még vele jó volt a viszony. És hogy neki fogtam inni, annyi volt a hátrány, mert agresszív nem voltam, veszekedtem, nem csináltam semmi olyan dolgot, csak a pénz ment. Mert nem akármit ittam, tetszik tudni. És az ment. Valóban nem vagyok büszke. Nem vagyok büszke erre is. Akit lehet, csak leveszélek erről. És kérem szépen, 2015. május 10-én, amikor pont ünnepelhettük volna aznap a 35 éves házassági évfordulónkat, bejelentette a volt nejem, hogy ő válni akar. És akkor el is ment Medgyesre, mert Medgyesi születésű, én ott maradtam a lakásba. 2015. szeptember 8-án volt az első tárgyalás, én nem jelentem meg, mert már akkor annyira tönkre voltam menve, hogy és nem is tudtam normálisan gondolkozni.
És a lakást végül is neki ítélték oda?
Tetszik már egy picit, mert elmondom. 2015. október 13-án kimondták a válást, azon sem voltam megjelenve, és persze úgy, hogy osztozás természetesen. És 2016. januárjában a volt nejem kifizetett, de csúful átrázott, mert az a lakás bármikor, és főleg most, 50 ezer eurón jóval feljebb, én kaptam 11 ezer eurónak a megfelelőjét lejbe, mert hát arról volt szó, hogy amit elittam, azt levonja. Hát én mielőtt elment volna Medgyesre, a pecsétgyűrűmet, két arany karikagyűrűt, az egyik a véver elvettem, a másik fehér arany, sárga aranya kombinálva 25 éves házasság évfordulón, 15 grammos karkötőmet, nyakláncomat, mindent letettem arra a pénzre. Úgyhogy én kétszer voltam taxálva, vagy nem találok most hirtelen egy megfelelő szavat, és 2016. október 12-én törvényszéki végrehajtóval kipakoltak. És én mindenemet ott hagytam, mert nem volt ahol...
És nem volt lehetőség, albérlete, semmi.
Nem tudtam gondolkozni. Tessék elhinni. Nem tudtam gondolkozni.
Kikerült az utcára egyszerűen
egyik napról a másikra.
Milyen volt az első éjszaka az utcán?
Förtelmes. Amikor az ember látja a patkányokat, látja a hajléktalanok jönnek, kékszeszt isznak, cirkuszolnak, törnek, zúznak, akkor például volt olyan, ez pont első este volt, akkor elmerészeltem a Kárpátok sétányánról egy kicsit a Bőség utcáig jönni, és hogy megyünk a Szabadság utca fele, rögtön a Vágóhíd után volt valamikor valami bárszerűség, és mellette egy húsos üzlet, hát oda be voltak húzódva valami hajléktalanul, zuhogott az eső, és vitatkoztak, hogy mennyi nem elfoglaltad a helyem, fekkésellek, megszúrlak, én úgy megijedtem, pedig a túlsó oldalán voltam az utcának.
Nem fogadták be a közösségbe.
Igen, de nem engem, nem rólam volt szó. Rendezték a dolgaikat, de...
Tehát ön meg sem merti közelíteni
őket. Nem is mentem volna. És akkortól kezdve én valahogy egy kicsit idegenkedtem tőlük.
De hogy viszonyultak önhöz? Ismerték? Hát látták, hogy az utcán...
Hát látták, vagyis láttak, de megszólítottak minden, de épp válaszoltam, és én mentem tovább. Nem
és
foglalkoztam.
És megtapasztalt ilyen utcai bűnözést is?
Te nem, azt volt? Nem, azt nem. És ennek örülök is. Uh-huh. Ennek nagyon örülök. Nem.
De van ilyen, nem?
Van, biztosan.
Késelés, meglopás.
Van. Például egy olyant is el tudok mondani, hogy volt, amikor a tömbházba, ahol laktam, fönt a 9. emelet fölött, mert ez 9 emeletes tömbház, van egy olyan rész, ahol kezdődnek a szárítók, amiket nem használnak. És oda felhúzottam éjszakára, és feljött a tulajdonosok, szervezetének az elnöke, asszociációnak, és én valamikor lakóközösség elnök voltam. És egy nem
de nem
néztem,
abban a tömbházban.
De hogy nem, abban én 34 évet ott laktam. És őszintén megmondva, nem nagy képviségem akarom ezt kifejteni, egy nagyon megtisztelt ember voltam. Én nagyon jó viszonyban vagyok Frunda Gyurival, nagyon jó viszonyban vagyok Szarkai Józsival, Kanyaró Attilával, sok, vagy sorolhatnék. Állítólag, nem állítólag, mert biztosan, főleg Márta Orsolya doktornő keresett engem, hogy velem mi van. De hát, hogy én onnan nem mozdultam ki, számítógép
telefonja
nem volt
közel.
Mindent otthon hagytam.
Tehát teljesen a világtól elszakadt.
Elszakadtam
egy
a
másik
világtól. Például,
világban
amiután Bogdán megjelent, és Garzont biztosított, még jelen pillanatban ő fizeti, és rengeteget segít financilag, mindenféle szempontból.
Erről még beszélünk, de most ott maradtunk el, hogy a lakóközösség elnöke
feljött igen, és rám szólt, hogy menjek el onnan. És mondtam, hogy nem megyek. És akkor kihívta ezt a helyi rendőrséget, és beraktak abba a
Dubába,
igen, kérem szépen, abba a mini Dubába, és levittek Medgyesfalvára a Rozmarinul utcába, amit reklámoz a nagy polgármesteri hivatal.
Ezt is meg akartam kérdezni, hogy a hajléktalan szállóban nem próbálkozott?
Azt tetszik tudni, hogy néz ki? Arra ugye azt mondják, hogy tisztasság, ételt adnak, lehet mosni, lehet tisztálkodni. Hát kérem szépen, engem levittek úgy éjszaka, hajnal 3 óra körül, és katasztrofális, hogy nézett ki ott minden.
Ez hányban
ott
is volt?
Ez 2016
őszén vagy?
Olyan téli idő
hát
volt,
hideg
olyan nagyon hideg volt. Hát kérem
szállító
szépen azt a büdösséget, azt a tisztálatlan embereket, akkor már az ember arra kicsi valamire, egyedül egy dolog, amit elhoztam, az irataimat, a diplomáimat és az irataimat.
És azt egy táskában hozottam.
Egy táskában,
magában.
Igen, és az a táska rá volt a párnám is. És kérem szépen, amikor odaértünk a Rozmarinul utcához, vagyis az épülethez, a Rozmarinul utcába, akkor kiszállt az egyik rendőr, és ott kezdett egy kicsit kötekedni, nagy szerencsém volt a másik rendőrrel, mert tulajdonképpen egy olyant mondott, hogy ismerem Krisztiánt, és én így álltam, nem tudtam elképzelni, mit akar. Hát a másik rendőr reakciójából rájöttem, hogy az a gumibot. De nem tudom, hogy miért akarta. Kérem szépen. Akkor oda bevittek, ott maradtam reggel 6 óráig, de nem tudtam lehúnyni a szemem, és reggel 6 órakor, mert ez a műsor, reggel 6-kor kidobják az embert onnan. De se tisztálkodás, se kaja, semmi, abszolút semmi.
Tele volt akkor a szálló?
Nem volt épp olyan tele, nem volt épp olyan, de olyan alakok voltak, hogy én azt mondtam, hogy ha meghalok, bármi történik, én ide nem jövök. És még egy alkalommal megcsinálta ezt a figurát az illető velem, de akkor olyan rendes rendőrök voltak, hogy azt mondták, hogy hát ha ez leskelődik, vagy valami ilyesmi, tudja, mit csinálunk? Üljön be, és a saroknál kiraktak. Mert azt mondták, és úgy tessék, persze, és úgy tessék elképzelni, hogy majdnem melligérő szakállam volt, váligérő hajam a kopac fejemmel, ugye, és azt nem az volt öltözék meg, mit tudom én mi, de azt mondta a két rendőr, amikor kezdtünk beszélgetni, hogy látszik, hogy ön egy értelmes ember, sajnos, hogy ez történt magával, hogy szedjem így össze, és mit tudom én, vagyis ők bátorítottak. Úgyhogy vannak ilyenek rendőrök is.
Tehát a hajléktalan szállóban nincs borotválkozási lehetőség?
Ja, én azt nem mondom, hogy nincsen. Én azt nem mondom, de akkor nem volt a szakállam, amikor először voltam oda a vívedet. Ott nem mertem volna semmit sem csinálni.
Ez a kapcsolat a sebészfőorvossal, Moldován Bogdán úrral, hogy alakult ki, vagy hogy lettek önök ilyen közeli barátok?
Hát
hogy
úgy lettünk ilyen közeli barátok.
Ennyire segít önön?
Úgy segített lettünk közeli barátok, hogy ő, amikor a fia, ő kisgyerek volt, mert én 60 éves vagyok, Bogdán 40-42 valami ilyesmi lett, a fiam 36, én sokat foglalkoztam Bogdánnal. És megnyertem avval, hogy én egy nagyon megtisztelt ember voltam, és vagyok most
De
is.
Szomszédok voltak?
Igen, egy tömbházban, igen, az anyukája még mindig ott lakik, a volt nejem egy tömbházba, egy lépcsőházba.
És akkor ő nem tudta azt nézni, hogy velem tönkre megy.
Hát tessék azt elképzelni, amikor ez a Blázs Karina elküldte neki a fényképet, szintén szomszéd, csak kint él Magyarországon, mondom, autóba ült, eljött és megkeresett, hát nem kellett nagyon keressen, és Karina meg is írta, hogy hol talál meg. Eljött, leült mellém, és a következőket mondta. Tu todjam náj fosztun om deosebit. Siakumán okimélyestun om deosebit, jó, ám szete a zsut.
Tehát, hogy maga egy különleges ember, igen, most is az, és segíteni igen. fog magán. Említette itt a depressziót. Egy hajléktalan nagyon ki van téve megfázásnak, tüdőgyulladásnak, mindenféle betegségnek, és a depressziónak persze. Ebből hogy lábalt ki, és voltak-e betegségei az alatt a periódus alatt?
Bogdán akkor nekem megígérte, hogy rövid időn belül fog szerezni egy lakást, nyit egy bankszámlát nekem, munkahelyet szerez, ha éppenséggel munkahelyet nem, akkor megpróbáljuk a nyugdíjt, és mit mondjak, egy olyan 2 hét telt még el.
De hol kereste meg önt? Hol találta meg?
A Kárpátok sétányán, a tömbházunk körül. Én onnan el nem mozdultam.
Eljött,
én ott köröztem.
Megkereste.
Igen, igen. Mm. És azt akarom mondani, hogy 2 hét leforgása alatt meg volt a garzon, innen, és emlékszem, akkor is egy zuhogó esős idő volt, jött Brassóból, és azt mondta Laci, ez az utolsó éjszakád neked kint. Na másnap, ez szombati nap volt, vasárnap, ő személyesen takarította ki a garzon lakást, hogy minél otthonosabb legyen nekem, amikor odavisz.
De megegyezett. Ruhákra is szüksége
van. Ruhákat is hozott, mindent, vadonatúj ruhákat, tusfürdőt,
milyen
cipőket.
Milyen volt az első fürdés?
Hát az első fürdésem az a Smurdnál volt, mert megegyeztünk abba, hogy felvisz a Smurdra. Ott deparazitálás, megnyírtak.
De már volt tetve is, vagy ilyesmi? Nem.
Én meg voltam ijedve, hogy meg vagyok, vagy telve, vagy meg minden. Vagy. De ezektől meg voltam ijedve. Én úgy szégyeltem magam, mert nagy a tekintélye Moldován doktor úrnak, bármelyik kórházba. És úgy vittek, rendeztek, mint hogyha nem tudom, ki lettem volna, úgy kinéztem. Én úgy szégyeltem magam. Na, megtörtént, megnyírtak, megborotváltak, megmostak, persze az illemhelyében normális, hogy én, és felöltöztem, addig Bogdán elment, mert volt valami dolga, és már mielőtt bementünk volna, felkészített, hogy vagy 3-4 órát itt fogok ülni, mert megcsinálnak mindenféle analízis. Hát büszkén mondom, hogy először házi állatok nem voltak, egy se, semmiféle. Minden funkcióm perfekt, és ezen én is csodálkoztam, mert amennyit én fáztam, amennyit hányottam, napokig nem ettem. Most kezdek egy kicsit úgy helyre jönni.
És a gyomra sem mentünk,
nem? Semmi, abszolút semmi. Én ettől voltam nagyon megijedve.
Mit evett egyáltalán, amikor evett?
Hát, mikor mit?
A kukából?
Nem, mikor mit mondtam. Mikor?
Értettem, csak rákérdeztem.
Hát felvágottat.
De akkor, hol, miből tudta megvásárolni?
Hát volt úgy, voltak olyan emberkék, akik segítettek. Adtak pénzt, segítettek. Jó, elkövettem azt a hibát, hogy volt, amikor megittam.
Azt a pénzt.
Ezt is beismerem.
De koldult?
Nem, azt nem. Soha
csak
nem kitől. Igen, igen, mert voltak egyes emberek, akik nem felejtettek el, hogy én valamikor milyen voltam. Nem felejtettek el.
A depresszióból hogy sikerült kilábalni?
Ezt is elmondom. Akkor, amikor osztályba kerültem, és a vizsgálatok is megvoltak, akkor elmentünk a garzon lakásra, megmutatta, én akkor láttam először a lakást, akkor ott elbeszélgettünk, elment, bevásárolt nekem, és mondta, hogy hétfőn reggel menjek fel Nyíres Csánó professzorhoz, mert vár. Fel is mentem, de úgy felkészülve, hogy befekszem. Én nem akartam befeküdni, azt megmondom őszintén.
Mert az alkoholizmus is, meg a depresszió az együttje.
Na hát, úgy tessék elképzelni, hogy jött Nyíres Csánó professzor, akit én is ismerek, de persze hivatkoztam Bogdánra, mert úgy volt megbeszélve. És akkor behívott a szobájába, elbeszélgettünk, és mondtam a professzornak, hogy van egy nagy kérésem. Próbáljuk meg gyógyszeres kezeléssel otthon. Egyáltalán nem ellenkezett, azt mondta, hogy jó, próbáljuk meg, de hogyha valami baj van, de akkor már egy hete nem ittam. És nem reszkedtem, nem öntött el a verejték, Nem estem kétségbe, hogy nem ihatok.
Tehát akkor nem volt annyira függő mégsem.
Egyáltalán. Nagyon, de nagyon sokan azt hiszik, hogy az voltam. Na, én bebizonyítottam azt mindenki előtt, hogy egyáltalán nem voltam alkoholista. És kettő pedig az, hogy nem kellett, vagy ugye ez ebből adódik, hogy nem kellett menjek én elvonókúrára, nem kellett befeküdjek, mert tessék elhinni, ha befeküdtem volna, én megbolondultam volna ott bent. Én voltam a pszichiátriára befektetve, Rácz Attila főorvosnál 2012-ben. Á, nekem az bőven elég volt. Az nekem bőven elég.
Ugyancsak depresszióval?
Depresszióval, igen. Mert én tulajdonképpen az utolsó nagyon jó munkahelyem, az a volt disztrigáz, aztán nagy disznosságok történtek, mert 2008-ban Tájföldről jöttünk haza, mentem be dolgozni, és mi minden év márciusában nagy gyűlések voltak a prezident vendéglőben, nem, Mánádász és a másik volt a prezident, mind a két helyen össze voltak gyűjtve Hargita, Kovászna és Maros megyei alkalmazottak, németek jöttek, nagy gyűlés, mindig nagy banket. Akkor 2008-ban észrevettük, hogy nem mi, mások, de ugye felhívták a figyelmünket, hogy ital nincsen. És akkor mondtuk, itt valamire készülnek. Hát persze, hogy készültek is. 9 pont volt a gyűlésen, amiből 8 kitűnő volt, az utolsó pedig, hogy 9900 alkalmazottról az északi oldalról le kell redukálni 5500-ra, és optimizálni kell. Ez nagyon jó dolog. Mi a laikusak azt gondoltuk, hogy a német fogja ezeket rendezni, és az ilyen papírtolókat, a nagypatának a fias, nagybácsinak a lányas, mit tudom én, mi ezeket szépen elereztik. Hát pont az ellenkezője történt meg.
Önt is kitették?
Hát sok idő eltelt, nem, én mentem el, és be el fogok oda is jutni. A német kiadta, és a román vezetők alkalmazták a dolgokat úgy, ahogy eddig is a rokonizmus az döntött. Hát mi egy páran ütöttük az asztalt, hogy kérjünk, hogy mindenki vizsgázzon a beosztásáért. Hát valóban meg is történt ez, nekem sikerült a vizsgám. Csak egy éven keresztül állandóan, de állandóan nyeggettek, hogy menj el pénz ellen értékébe, végkielégítése. És aztán végül is 2009 végén beadtam a derekam, mert láttam, hogy itt már nincs amit csinálni.
És akkor utána nem talált munkát?
Utána nem találtam munkát. Volt megígérve, hogy találok, vagyis hogy kapok munkahelyet, de sajnos csak a hitegetés volt, csak akkor szintén volt egy ilyen depresszió, de nem volt ilyen súlyos mindez. Úgyhogy én a depressziót, persze gyógyszereket azt szedtem, ennél mostaninál is, és magam akaratából lábaltam ki.
Amikor hajléktalan volt, azt mondta, hogy másfél éven keresztül.
Igen.
Nem voltak-e öngyilkos gondolatai?
De igen,
az életem,
de igen, és főleg az utolsó időben, mikor láttam azt, hogy például volt egy olyan történet, hogy a volt nejem jött ki a non-stop-os üzletből megrakva, és oda mentem hozzá, és azt mondtam, hogy éhes vagyok. És azt mondta nekem, hát most szépen fogom mondani, mert rádióval, menj dolgozni, de ezt most szépen mondtam, de ez durvábban volt mondva.
Durva jelzővel, durva, társítva.
Igen. Hát estem össze, botladoztak a lábaim. Most se vagyok dalia még, de nagyon le voltam fogyva. Hát kivett volna fel, és főleg abban az állapotban, hogy kinéztem.
És ő most is továbbra is abban a lakásban lakik?
Igen, igen, az anyukájával, akit szintén megmentettem, meg az apukája, szegény, ő meghalt, az egy végtelen úriember volt, Bogdán műtötte, gyomorrákja volt, háromnegyed részét kivette a gyomrának, és egészen más, ő nem abba halt bele, még 8 évet élt, de nem abba halt bele, akkor is megmondta Bogdán, hogy ebben nem fog belehalni, és most itt több ízben is mondja, mert nagyon haragszik a családomra, és több ízben is mondja Bogdán, hogy te mentetted meg, mondom, én? Hát te műtötted, azt mondom, te mentetted meg. Na hát, amikor volt az egyéves haláli évfordulója aposomnak, anyosomnak volt egy dupla agyvérzése egymás után, és mi Meggyesi Szebenbe akarták vinni, és akkor az egyik unokatestvére a volt nejemnek felhívta a nejemet, volt nejemet, és ő engem, hogy Lacikám, intézkedj valamit, mert egy Szebenbe akarják vinni. Hát nagyon nehezen, mert pont augusztusi hónap volt, amikor a jó orvosok szabadságon vannak. De megjegyzem, 4 óra leforgás alatt itt volt Szatmárinak az osztályán.
Nagyon szépen köszönöm, hogy befáradt a stúdióba, nekünk ezeket elmondta, elmesélte, egy nagy tapasztalat. Biztosan, hogy a hajléktalanok nem fogják meghallgatni ezt a műsort, de mégis...
kár.
Tehát ön egy pozitív példa. Van-e ebből egyáltalán kilábalás, hogy hány százaléka a hajléktalanoknak menekül meg, hogy így mondjam, ettől az élettől?
Hát, ha nincs egy olyan erős ember mellettük, mint a doktor úr, Moldován Bogdán, és olyan akaraterő, hogy felépítsen valakit, persze természetesen kell a hajléktalannak is akaratereje legyen, de én láttam azt a szemeibe a csillogást, azt, hogy ő belőlem embert akar csinálni, amilyent voltam. Sőt, jobb embert csinált. Tessék elhinni. Így százalékra mondván nem merek mondani, nem mondom azt, hogy én vagyok egy egyedüli példány, mert még hallottam olyant, aki felépült, de nagyon kevés a százalék. Nem merek.
Külső segítség nélkül nem megy.
És tessék elhinni, hogy amennyire segít. Ő nagyon jól tudja, hogy én soha a financ oldalát nem fogom tudni neki megfizetni. Te tetszik tudni, mit mond? Neki az a fizetség, hogy én jól vagyok.
Tehát nem várja az anyagi támogatás
egyáltalán.
Törlesztését vagy visszaszolgáltatását. Nagyon szépen köszönöm, és jó egészséget kívánok önnek, kitartást, és legyen mindig ilyen optimista és ilyen pozitív.
Én nagyon szépen köszönöm a lehetőséget. Köszönöm.